Ez a háromharmad, a mi választásunk, a 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsora.
Magyarország a Kvantengere, úgy hívják, hogy Balaton.
Igen, nagyjából, hogy mit is mondtam előtte, hogy amennyire az Adria magyar volt, annyira a Balaton is tenger. Ez volt aztán az értékítélet.
Kerner Zsolt, Nagy Gergely Miklós, valamint Nagy József a mai háromharmadban gyönyörű szépen fölépítettem a fejemben több órás munkával a mai beszélgetésünket, ehhez képest beültünk ide, és Kerner Zsolt és Nagy Gergely Miklós kollégám egymás torkának esett azzal kapcsolatban, hogy Magyarországnak van-e tengere, volt-e tengere, vagy nincs-e. Most játszátok le gyorsan, aztán pedig lépünk tovább a komoly témákra. Gong.
Tényleg ezt a vére menő vitát, amit az előbb 20 percet
keresztül. Igen, ismételjétek meg, ha képesek vagytok.
Magyarországnak van tengere, úgy hívják, hogy Balaton. Pont.
Igen, nagyjából, hogy mit is mondtam előtte, hogy amennyire az Adria magyar volt, annyira a Balaton is tenger. Ez volt aztán az értékítélet. Nem, én csak azt mondtam, hogy...
Ja, a háttere ez a Orbán mondat, vagy az Orbán nyilatkozat. Ugye, amikor azt mondta, hogy nekünk is egyszerűbb lenne az életünk, ha a tengerünket nem vették volna el, vagy nem is tudom, hogy mondta.
Így,
ugye az olaj,
így,
olaj, ugye, mert hogy akkor ugye lehet hajóval szállítani, kikötő, és akkor az úgy lazában tudnánk ez az olajembargó kérdéshez viszonyulni. Nagyjából, és akkor ez volt a reakcióra, és akkor ezen a horvát külügy, vagy a horvát kormány felhorkant, bekérették a magyar nagykövetet, és azt is nyilatkozták, hogy nem szeretik az ilyen területi követeléssel összefüggő érzéketlen nyilatkozatokat. Úgy dióhéjban jó foglaltam.
Igen, annyi, hogy többes számban beszélt, hogyha jól emlékszem, tengereinket nem vették.
Igen, az, igen.
Amit ott ugye, tehát hogy ebbe az Adria magyar volt, ebbe belekerült még, hogy valószínűleg akkor Konstanca is, vagy nem tudom.
Igen, a fekete.
De,
ja. Kisünk már több felé.
De várj, a Tirén jó, mindegy.
Igen, és tehát, hogy én egy fokkal jobban meg tudom érteni Közép-Európában azt, hogy ez néhány országnak érzékenyebben esik, hogyha ezzel viccelünk. Szerintem, amellett, hogy nyilván itt egy csomószor pontos történelmi tényeket mondunk, ebben az esetben azért nem, mert ugye az nem, tehát hogy az azért nem úgy nézett ki, de hogy ezt megértem, hogy mi nekünk ilyen teljesen elfogadott azzal viccelni, hogy mondjuk
mert hogy Magyarország nem volt tengere.
Itt tanítják a középiskolába, még tudom én, van a himnusz, stb. Tehát, hogy ez a magyar közgondolkodásban az, hogy Magyarországnak volt tengere, szerintem ez önmagában nem egy irredent a gondolat, miközben a történelmi tények, vagy az, hogy ez pontosan hogy volt Horvátország, hogy volt Magyarország, a magyar királyságnak a része, a fiume jogállása, erről monográfiákat lehet írni, de nekem az az állításom, hogy a magyar közgondolkodás, mert ez nem egy írás.
Ugye a kérdés az, hogy kell ezzel pingelni a szomszédos országokat pláne
ezen a helyzetben. Nem szándékosan pingeltet, tehát valószínűleg itt az van, hogy az ő fejében ez egy teljesen, és egyébként az én fejemben is, meg amikor beszélgetünk, akkor azért én rendszeresen ilyen közép-európai újságíróknak viccelek azzal, hogy azért Magyarország nincsenek ilyen közepes méretű városok, mert már mind náluk vannak.
Na tehát te viccelsz, egy korsósőr, mert ő pedig magyar miniszterelnökként kiáll, és erről beszél.
Én is viccelt félig. És, tehát ebben az esetben a Zorán Milanovic értekét, a horvát elnök, aki egyébként egy rendkívül színes és szórakoztató figura. Még Pozsonyban hallgattam egy beszédet egyszer a Globszeken, és egy konkrét stand-upos ez az ember, amellett, hogy így félőrültnek néz ki.
Írd meg.
Köszönöm, meg olyan vagy, mint a Dani. De egyébként, hogy ő is azt mondta, hogy ez csak Orbánnak ez ilyen, nem kell ezzel foglalkozni.
Itt most a műsorunkban volt egy kis szünet, de ezt persze szépen összevágjuk, mert hogy közben kiderült, hogy a 24.hu logó a háttérben nem világít, de a logó bekapcsolva, a blend lejjebb éve kettővel, vagy három, két vagy három egységgel, és ezzel megragadom az alkalmat, hogy itt ezt a magyar tenger, van-e magyar tenger, vagy nincs magyar tenger kérdést berekesszem, és akkor átéljünk arra, amit én eleve elterveztem. Ugye múlt héten hosszan elemeztük, hogy Lázár Jánosból nem lesz kormánytag, és a magunk módján sajnálkoztunk is e fölött a tény fölött, ehhez képest most úgy tűnik, hogy Lázár Jánosból alig, hanem kormánytag lesz. Ha marad időnk, akkor beszélgetünk most erről is, de előbb, hogyha Varga Juditok, meg Pintér Sándorok, meg Csák Jánosok potyognak is az égből, azért uniózzunk egyet, persze szigorúan piros-fehér-zöld szemüvegen keresztül. Mondok egy nevet, Volner János. Ugye ez az az ember, akinek van egy pártja, aki egy párt lényegre törően a következő nevet viseli, Volner párt, illetve csak viselte, mert ez a párt hétfő óta új név alatt fut, ez pedig a Huxit vagy Huxit párt, ugye ez a Brexitnek a mintájára a magyar kilépés pártja. Most legyinthetnénk erre, hogy ne foglalkozzunk mindenféle félnótásokkal, de ne legyintsünk, mert ugye Wollernek a pályafutása az erősen elgondolkodtató. Ugye kezdte posztos rendőrként, 2007-ben ott volt a Magyar Gárda alapításánál, később egyik vezetője lett, szóvivője, 2010-ben jobbikosként az első Jobbik frakcióban ott ült, utóbb volt frakcióvezető, meg volt pártelnök is, aztán 18-ban ment a Nyilasokkal, Mi Hazánkos lett, egy évvel később kilépett abból a frakcióból, ugye úgy lett Mi Hazánkos, hogy átült a ott alakuló Mi Hazánkos frakció, parlamentben alakuló Mi Hazánkos frakció.
Nem a pártban nem lépett bele.
Oda nem lépett be?
Hát nem, csak a frakció.
Ezúton kérünk tőle elnézést. Aztán 2020-ban megcsinálta maga pártját, ez a Wollner párt. És aztán azt mondta, hogy 2022-ben ő akar lenni, az ő pártja akar lenni a mérleg nyelve, ehhez képest a végén nem is indult. Ami érdekes az, hogy ennek a Wollnernek a viszonya a Fideszhez, ugye 2016-ig lehet ezt visszadatálni, amikor is megjelent róla a Fidesz bulvárban egy fotó, hogy éppen ő a Susnyásban a barátnőjével, aki nem a felesége, valamit csinál, ő azt mondta, hogy pisilni mentek be és cigarettázni, a riposzt pedig azt mondta, hogy nem pisilni és nem cigarettázni mentek be, vagy lehet, hogy ez is az eseménysornak a része volt, hanem ők szexeltek ott benne a bokorban, Pécel határában, és mindezt arra alapozták, hogy egy úgymond olvasó...
Nyomorult ez a történet.
Hát ezzel arra...
percek óta annyira nyomorult ez az egész felvezetés, bocsánat.
A vége annál súlyosabb lesz egyébként. Csak hogy megismerjük azt az embert, akinek a szavára vagy a pártjára most adunk vagy nem adunk. Tehát magyarán, ami a legfinomabb része volt ennek, ugye azt mondta a Riposzt nevű sajtótermék, hogy egy olvasójuk megpillantotta őket a benzinkútnál, mármint Wollnert és a barátnőt, aki nem a felesége, és követte őket, majd pedig lefotózta őket ilyen
életszerű figurát, akkor elkezdett követni.
Ki nem jutott volna föl életében legalább egyszer valami fontos középületet kérdezni Galla Miklós, de hát eresszük el ezt az asszociációt. De ugye utóbb aztán Wollner elkezdett úgy mozogni, hogy az látványosan kedvez a Fidesznek, és ez már kezdem már komolyra venni ezt a barokkos hosszúságú felvezetőt.
Ugye az... El fogod mondani az egész történetet végül eljöttünk.
Hát nem, aztán csöndbe leszek. Uh-huh. Tehát, hogy számos Orbánnak kedvező törvényjavaslattal élt ez a jó ember. Ugye az ő javaslatára módosították úgy a választási törvényt, hogy pártlista állításához az eddigi 24 helyett 71 egyéni képviselőt kell állítani. A Kúri Jenő támadta meg Karácsony Gergely Fudan ellenes népszavazását, nem sorolom, bár föl vannak nekem ezek írva. És a Wollner párt vezetőjeként pedig már arról beszélt, hogy a pártnak a célja az, hogy a Fidesz politikáját támogassa. Na most ez az ember az, aki most megcsinálta ezt a unióból való kilépés, mi nevében is az unióból való kilépést propagáló pártot, és nem tud nem arra gondolni az ember ebben a helyzetben, hogy Orbán Viktor rajta keresztül teszteli a magyar népet folyamatosan arról, hogy mit szólunk ahhoz, hogy takarodjunk az unióból. És innentől befogtam a számot.
Ugye, hogy az a kérdésed, hogy ez a megfejtése a Huxit pártnak, vagy nem. Én egy kicsit óvatosabb lennék szerintem. Tehát az, hogy a Orbán Viktor ma meg szeretné tudni, hogy amúgy a magyar lakosságnak mi az álláspontja a Huxitról, akkor az néhány napon belül különböző, valószínűleg elég pontos mérésekkel meg fogja tudni, hogy a lakosságnak a hány százaléka támogatna egy kilépés, de egyébként lehet, hogyha ezt most mi hasunkra ütünk és mondunk egy tólik számot, akkor nagyjából eltalálja. Valószínűleg szerintem vannak kilépéspárti magyar állampolgárok, valószínűleg nincsenek olyan
nagyon
sokan.
Nagyon egyébként az ilyen euróbarométerek szerint konzekvensen elég magas az EU támogatottság a magyar.
Na de ez a párt, ez fog valamit csinálni, és gondolom, és
pont itt kezdődik a lényeg szerintem, hogy az, hogy ennek a pártnak lehessen erről a pártról beszélni, ez a párt bekerüljön a magyar átlag embereknek a tudatába, vagy úgy szembe, mert jelen pillanatban ugye ez a hír, ez szerintem még erre nem alkalmas. Ahhoz szerintem látható erőforrása, energia befektetésre, csapatmunkára van szükség, ami, ha úgy mondjam, ez a csapatmunka a Wollnert eddig finoman szólva nem jellemezte, a róla megjelent portrék alapján azt lehet mondani, hogy a különböző, hogy is mondjam, ez ilyen munkavállalási kedvesem a ilyen egekbeszökő, úgy általában mindennel. Illetve az, hogy egy párt elkezdjen nyomulni, egy pártnak a gondolatai bekerüljenek a közéletbe, ahhoz szerintem pénz is kell, és nem 10, meg nem 20 millió. Az, hogy ez a Volner, vagy a Huxitnál ez hogy fog előkerülni, az szerintem az lesz az érdekes, hogy egyáltalán ez a projekt beindul-e. Ugye van erre már egy minta, azt a Mi Hazánknak hívják. Ugye a Mi Hazánk, amikor megalapult 2018 nyarán, akkor első lépés az volt, hogy elkezdték behívni a köztévébe, majdnem minden reggel. A második lépés meg az volt, hogy úgy hirtelen lett körülbelül 100 milliójuk, amit a LP kampányra bele tudtak költeni. Ennek a forrása az szerintem a mai napig nem kellően tisztázott, elég sok kérdést vett fel, hogy ez a 100 millió honnan lett nekik. Hát hogyha ilyen méretű összeg a Volner környékén megjelenne, szerintem az lenne az egyértelmű biztosíték, vagy bizonyíték arra. De egyébként, hogyha a Volner Jánosnak tegyük fel, hogy ez az ő fejéből jött ez az ötlet, hogy Huxit, azt szerintem egy önmagában egy elég jó ötlet. Mert
annyira nem azért. A kilépésre gondolok, nyilván nem a pártra, de azért a Volner eddigi munkásságát nézett, tehát a bokorban cigiztető Volner nem volt ekkora zseni azért az elmúlt években. Persze lehet, hogy felvetődött benne ez a kiváló ötlet, és abszolút egyetértek vele, az fog dönteni róla végül.
Ja, a Nigel Farage az egy zseni? Vagy nem
hát
tudom.
A Nigel Farage egyébként bizonyos szempontból igen, de hogy ő ugye sokkal nagyobb játékos is, meg sokkal régebbi játékos is. Azért a Farage az egy iszonyú jó szónok. Tehát mielőtt ő ennyire kemény vonalas kilépés, tehát mielőtt elvállalta volna a felelősséget a kilépésért, azelőtt azért nagyon nagyot mentek YouTube-on azok a videói, ahol az Európai Parlamentben osztja a biztosokat, hogy így kihallott rólatok, hogy kik vagytok, én sem tudom, hogy kik vagytok, és ilyen egészen durvizik, tehát ő egy tehetséges ember.
Félre lettem értve, tehát én nem azt mondom, hogy Volner tehetséges ember, és az ő fejéből pattant ki bármi.
Én
csak annyit mondok, hogy kívülről mozgatva ez az ember használható, miképpen használható volt ugye 18 után a parlamentben különböző javaslatoknak a beadására.
Én azt kérdezem, hogy van szüksége a Fidesznek egy
szerintem igen, és mások miatt is van
a szüksége hazánk a
Fidesznek.
Miatt?
Igen. Egyébként lehet, hogy az, amit a Jóska mond, az lehet, hogy úgy van, mert ha megnézed azt, hogy a Volner mit csinált az elmúlt, nem tudom, 2 évben, akkor benyújtott egy olyan törvényjavaslatot, ami kötelezte a pártokat gyakorlatilag arra, hogy közösen induljanak, akkor, amikor valószínűleg a Fidesz már megmérte azt, hogyha közösen indulnak a pártok, sokkal pontosan mérések voltak arról, hogy az összefogás szarabó fog teljesíteni, mint hogyha együtt indulnának. Utólag már így erre gondolok nagyjából, és ennek ellenére benyújtott egy módosítást a választási törvényhez, majd nem indult el a választáson, amit az ő kérésére módosítottak. És igen, lehet az is, hogy ugye az Orbán az nem csak szondázza a választói attitűdöket, hanem módosítja is őket valamennyire. Tehát folyamatos munka van arról, hogy az emberek mondjuk más gondoljanak. Ahogy látszik, az most Oroszország kapcsán is, nem tudom, 2 hónap alatt 8%-kal többen gondolják úgy, hogy nem agresszió Ukrajna lerohanása Oroszországtól. Ez pont egy mai Népszavás felmérés. Tehát fontosan dolgozik azon, hogy a választói állampolgári attitűdök azok változzanak, és ezt meg lehet csinálni az EU-val, és én nagyon sokáig azt gondoltam, hogy ez lenne az, amit nem tud elérni Orbán, nem tudja azt mondani, hogy lépjünk ki az EU-ból, de szerintem hosszú évek munkájával tudná azt mondani, főleg, hogyha megnézed azt, hogy mondjuk, hogyha lejárnak a... Tehát Lengyelország az már majdnem ott van, hogy 5 éven belül annyira fejlett lesz a nagy része, hogy gyakorlatilag nettó befizetőjévé válik az Európai Uniónak. Ezt a pontot mi nem haladunk ennyire lendületesen felé, de egyszer mi is el fogjuk érni. És akkor eljön majd az a pont, ahol már nem mi kapunk minden évben egy Marshall tervméretű segélyt az EU-tól, hanem nekünk kéne fizetni azt, hogy Bulgária szélső részét fölépítsék, vagy hogy a szomszédban ilyen kis Orbánok ellopják a nagy Orbánok pénzét. És akkor ez gondolom már kevésbé tetszene Orbán Viktornak.
Ha már Bulgáriát kell építeni, akkor ugye már és elég sokan vannak rajtunk kívül, akik képesek ebbe ezt téglákat küldeni. Tehát akkor a teher nem hárulna ránk valószínűleg. Hát, ráadásul, ha kilépünk az EU-ból, akkor a vámhatáron kívül kerülünk, meg sok mindenen kívül kerülünk.
Én nem azt mondom, hogy nem fogja megérni az EU akkor is, hogyha fizetni kell érte, mert nyilván valamiért benne vannak a nyugati országok is. Tehát megéri ez úgy is, hogy fizetni kell érte. Én csak azt mondom, hogy el lehet ezt magyarázni úgyis, hogy most már nem kapunk pénzt az EU-tól, és akkor de cserébe folyamatosan baszogatnak minket, és akkor miért tűrjük ezt el. De szerintem nem erre jó egyébként a Huxit párt, hogyha valamire politikai praktikusságból jó, hanem két éven belül EP választások lesznek. Ahol lesz egy magyar párt, aminek egyértelműen euroszkeptikus, vagy most nem is tudom, mi a PC kifejezés erre, EU-kritikus álláspontja lesz, ami hazánk, akik azt fogják mondani, hogy ki kell lépni az Európai Unióból, vagy valami hasonló nézet, és
akkor... Ők azt mondják jelen pillanatban, hogy népszavazást kéne erről kérdésről tartani.
Igen. És az van, hogy a tök egy, szerintem, tehát hiába van az, hogy Mi Hazánk egy csomószor a Fidesz segíti, egyértelműnek látszik nekem, aztán lehet, hogy Gergő, aki valóban ért is hozzá, máshogy látja, de hogy az Orbánnak nincsen azért kontrollja a Mi Hazánk fölött. Annyira semmiképpen, mint mondjuk Volner János fölött. És nem lenne hátrány fölépíteni egy olyan EU-kritikus pártot, ami kicsit el tud szipkezni a Mi Hazánktól, de van kontrollja fölött a hatalomnak.
Tehát magyarán kommunikációs fogásról beszélünk, és nem arról, hogy Orbán Viktor készíti elő füstös romkocsmákban azt, hogy majd ha éppen úgy alakul, akkor x év múlva ki lehessen ebből a
ez nekem egy kicsit meredek ez, amit mondasz, az ügy, ezzel készíteni elő. Ugye a Mi Hazánk szempontjából ez még egy érdekes kérdés, hogy növekszik a Mi Hazánk, az látszik.
Hát most mindenki növekszik, kivéve az ellenzék, hogyha a legutóbbi kutatásokat...
Legyenek fenntartásaink a mérések pontosságával szemben, hogyha láttuk, hogy eddig milyen...
Hát szerintem, szerintem vannak olyan jobbikos szavazók, vagy akik valamiért még a Jobbikra szavaztak áprilisban, azt mondják, hogy még megadjuk az utolsó esélyt, és most látva, hogy a Mi Hazánkra adott voks, az nem elveszett voks, vagy annak van értelme, most már egy kicsit többen is azt mondják, hogy ők a Mi Hazánkot támogatják. Én innen, szerintem, ha a Jobbik valószínűleg még tovább gyengült április óta.
A trend az tök egyértelmű, csak azt mondom, hogy még nem vagyok benne biztos, hogy tényleg akkora különbség, mint az MSZP.
Miki szája a szerkesztőségben, fönn a redakcióban habot vetett, amikor a Jobbik került szóba, akkor adjunk most neki két percet arra, hogy vázolja Jobbikkal kapcsolatosan, múlt hétvégi történésekkel kapcsolatos álláspontját.
Hát köszönöm ezt a magas labdát, Jóska. Én inkább azt mondtam, hogy érdemes azt megjegyeznünk, hogy itt van egy szexuális zaklatási ügy egy pártban, és szerintem nagyon sokat mond el, hogy ezt a esetet hogy kezeli ez a párt. Nem tudom, nekem nincs más emlékem arról, hogy a magyar politikát ilyen zaklatási ügy elérte volna, vagy ti tudtok? Tehát, hogy ez az első zaklatási eset, ami a magyar politikát, a pártokat elérte, és ebből a szempontból szerintem nagyon tanulságos, hogy annak a pártnak, ami érintett a vezetéshez, hogy kezeli, és szerintem egészen kritikán alul, tehát, hogy szerintem valami hátborzongató. Tehát, hogyha elolvassátok a Jakab Péternek a két nappal ezelőtt a Telexnek adott interjúját, és amikor ez az egész téma felmerül, egyetlen egy szerintem empatikus, szolidáris, témához méltó mondata nincsen, azzal együtt, hogy persze részigasságokat mond, de hogy azt a...
Elmondod egyébként röviden a sztorit, hogy mi volt, mert nem biztos, hogy mindenki tudja ezt.
Igen, hogy ugye volt decemberben egy ilyen jobbikos rendezvény vidéken, valahol Szabolcsba, ahol az est egyik pontján az eddig előkerült információk szerint az egyik jobbikos politikus, az egyik jobbikos, ott valami területi szervező hölgyet szexuálisan zaklatta. A Borsban, ami azt az egész sztorit hozta, az jelent meg, hogy nemi erőszak kísérlete történt, amit egyébként egy jelenlévő jobbikos politikus akadályozott meg, aki a hölgynek a segítségére sietett, ugye nehezíti a történetet, hogy maga az érintett, az még nem állt a nyilvánosság elé, és nincs egy olyan beszámoló, ami tőle származna, ám de az ő élettársa az a Szilágyi György, aki egyébként a cikkek, vagy a Bors cikk megjelenése után azt mondta, hogy minden úgy történt, ahogy le van írva. Tehát valóban volt egy nemi erőszak kísérlet a Jobbikban, és egyébként ez egy olyan rendezvény volt, ahol maga a pártelnök Jakab Péter is jelen volt, vagy ott volt a környékén, aki egyébként azt állítja, hogy csak néhány héttel ezelőtt értesült a történetről, amikor ez a pártnak az etikai bizottsága elé került. És akkor ugye itt kellene megállni, hogy itt már mennyi gázos dolog történt, ugye, hogy van egy pártelnök, mennyire életszerű az, hogyha egy ilyen eseményen az egyik politikus kiszabadít egy szobából valakit, hogy ne erőszakolják meg, és egyébként a jelenlévő pártelnök elől hónapokkal később szerez tudomást, akkor ezt tegye föl magának mindenki, hogy ez vajon mennyire életszerű. Meg az is, hogy azért a Szilágyi György viselkedésével kapcsolatban erősen az a látszat alakul ki, hogyha ő mondjuk megnyeri, és mondjuk az ellenzék jobban szerepel ezen a választáson, és ő bekerül a parlamentbe, akkor ebből nem biztos, hogy akkor ő a nyilvánosság elé áll. Meg hogy egyáltalán ő a nyilvánosság elé akart állni vajon ebben a történetben, az is kétséges. De hogyha meg egyébként ez BTK-s esemény, vagy BTK-s eset, a nemi erőszak kísérlet, akkor miért a párt etikai bizottságához fordultak hónapokkal az eset után? Tehát, hogy itt annyi kérdés van, és annyi tisztázatlanság, meg annyi gázos eset van, de nekem ebből mindközül az tűnik a legkakásabbnak, ahogy az egészet a pártelnök kezeli, akinek komolyan mondom, egyetlen egy emberi mondata nem volt erről, és semmiféle felelősséget miatt a történet miatt nem akar vállalni. Odáig jutott, hogy a legkonkrétabb állítása az, hogy a Szilágyi György ezt az esetet kiszivárogtatta a Vargadam Andreának, aki nyilvánvalóan talán elküldhette a Fidesz sajtónak, és ezzel mekkora kárt okoztak a Jobbiknak.
Nekem egyébként nem úgy tűnik ebből az egészben, mintha a Jobbikhoz egy létező párt lenne egy év múlva, vagy kettő. Tehát is nyilván a parlamentben vannak embereik, de nekem mondjuk eleve, már a választások előtt is az én fejemben az ilyen rohadt nagy kérdője volt, hogy egészen pontosan mi most a Jobbik. Ugye szerintem a néppártosodása után nem tudták igazán meghatározni, hogy ők mi az Istent akarnak, ki képviselnek, kik ők. Mert ez egy csomó pártnál azért megvan valamennyire, tehát a DK-nál is vannak mondások arra, hogy ők kik, legeurópai párt, nem tudom, baloldali Momentumnál, ugyan valójában nem, de hogy nem tudom, ez progresszív, liberális, kicsit baloldali, legalább fiatalok, meg új generáció, tehát mindenki meg tudja valahogy mondani, de a Jobbiknál csak annyi, hogy már nem azok vagyunk.
Nem, a konzervatív keresztény szociális néppárt. Most ezt ismételgeti.
Ez egy üres dolog. Tehát ez egy
keresztény szociális.
Ilyen könyvekből kikapkodott jelzők, nem valódi jelentéstartalommal rendelkező dolgok. Szóval így a Jobbiknak nincsen, tehát úgy tűnik, hogy választói sincsenek, de egyébként nincs üzenete, nincs önmeghatározása, és most nagyon úgy tűnik, hogy egyre inkább gerincesen nagyon. Úgyhogy szerintem, hogyha valakinek vége lesz ezzel a választással, akkor és főleg a Mi Hazánk erősödését tekintve az a Jobbik lesz.
És a hét végén volt ugye a kongresszus, ahol volt egy elnök választás, és egyébként ott a szavazatoknak csak a 71%-át kapta meg a Jakab, és tekintve, hogy minden az ő kezében van a pártban, tehát nincsenek erőcsoportok, a pénzek, a frakció összeállítás, tehát hogy ő már annyira központosította ezt a pártot, hogy azt csinál benne lényegében, amit akar, hogy azért ez az, hogy 10-ből csak 7-en szavaznak rá egy szobába, szerintem az is azért elég durva, és ahhoz képest, hogy a Stummer János mellett egyetlen egy ismert politikus nem állt ki, nem lehetett tudni arról, hogy hol az nem ő hátországa.
Most már
nem parlamenti
képviselő. A kihívójáról beszélt,
és ő kapott majdnem 27%-ot. Ahhoz
aztán
képest,
ki is lépett a pártból.
És ki is lépett a pártból, tehát hogy szerintem ez is.
És ráadásul szerintem ez elég sokat mond, hogy a Stummer az egyik ilyen látványos tehetsége volt a Jobbiknak. Tehát, hogy ő
képességes volt.
Nemzetbiztonsági bizottságnak elnöke volt, jól emlékszem?
Igen.
Ott elég ügyesen dolgozott, tehát hogy ő volt az egyik a kevés embernek, akiből látszott valami politikai.
Tehát lehet az a sztori vége, hogy 2010-re bekerült a parlamentbe ugye Jobbik, a Gárdával, a cigányozással, ezzel a szélsőjobbos retorikával, meg politikával, és megbukott az a kísérlet, a néppártosodás kísérlet, igen, hogy ezt a pártot át lehet hozni, be lehet vinni a komilfó pártok közé, és helyette ugye kinőtt a Mi Hazánk az a párt, ami lényegben az a párt, ami volt. Igen. 2010-ben megelőtte Gárda mellényesen a Jobbik.
Valószínűleg egy fokkal erősebb orosz befolyással.
Ugye a 2024-ben lesz EP választás, hogy ott a Jobbik 5% alatt lesz, és még nem tudom hány ellenzéki párt lesz 5% alatt, akkor szerintem ott ez véget ér.
Hát az EP választása ebből a szempontból pont jó lesz fél időben arra, hogy kirostálja azokat a pártokat. Hát ugye az összefogás miatt nem derül ki egyértelműen, hogy hol vannak az erőviszonyok, van-e egyáltalán. De tényleg ugye viccelődünk az, hogy a Párbeszédnek több politikusa van, mint szavazója, meg az LMP is most már hasonló helyzetben van, de nem derült ki a választási eredményekből, hogy ez így van, mert ugye együtt indultak. Viszont az EP-nél valószínűleg nem lesz ez, hanem ott külön pártlistán indulnak, mert nincs értelme feltétlenül együtt, ott az el fogja dönteni, hogy mik a pontos erőviszonyok.
És egyébként abban az interjúban, amit már idéztem, hogy a Jakab Péter, jól láttam a szavazatszerzést, azt a kémiai kasztráció újraemlegetésével gondolja, úgyhogy a keresztény szociális konzervatív, nem tudom, néppárt az nem tart összeegyeztetetlennek magával a kémiai kasztrát.
De ugye ez a Mi Hazánk programja. Tehát a Mi Hazánknak 3-4 ilyen programpontja van, amitől egy egészséges lelkületű ember sikítva menekül
talán
a közeléből.
Talán Mi Hazánkból elég egy.
Hát ott benne látja ő is a rivális, de hát itt lehet, hogy már elkésett ebben a ki javasol nagyobb dózist a kémiai kasztrációhoz versenyben. Na, eresszük el a Jobbikot, folytassuk az EU után, folytassuk EU-val, hogy a klasszikus mondja, evezünk az operett vizeiről az operett vizeire.
És most sport.
És most sport, igen. A héten a Karmelitában járt az EU első ember, az Európai Bizottság elnöke, ami apropót szolgáltatott Kernes Zsolt kollégának arra, hogy megírja az Orbán befeszítette a Veto Bicepset című dolgozatát, melyet egy bödöcs idézettel indít, idézem, nem rossz dolog barátaim a magány, ha van veled valaki. Mesélj Zsolt, kérlek szépen vezess fel a témát.
Az egyik kedvenc bödöcs idézetem egyébként, szerintem a, nem tudom, Fábri Sándornak is óriási rajongója voltam a stand-upos korszakában.
Én még mindig.
Igazából még mindig, igen. Kicsit persze sajnálom, hogy hova jutottunk ezzel az egészre, de szerintem Fábri egy zseni. És a bödösnek vannak még olyan színvonalú szövegei, mint a...
Nézd meg az ATV-n, nagyon jó volt a Fábri szerintem, én nagyon élveztem.
Nem, nagyon régóta nem láttam, de ugye vannak ezek a klasszikus...
Múlt héten, fizei. Pénteken volt az ATV-n.
A szemlét láttam belőle, és ez kicsit ilyen furcsa volt. Ez
nagyon az egész olyan furcsa furán volt. Beszélt, olyan, mintha lassan beszélt volna, mintha mindent átgondolt volna kétszer, olyan, nem tudom.
Őt illik utálni a nem fideszes oldalon, nekem alapvető élményem még, amikor főiskolásként bejött hozzánk a 80-as években Design Center tartani, onnantól minden szavát iszom, egy zseniális figura. Egyébként meg sok állítását utóbb visszaigazolta a történelem már, mint ami a Fideszen kívüli világot illeti. Az más kérdés, hogy Orbán Viktort azért ő egy időben nagyon szerette, de hogyha most az ATV megnézitek, azért most oda-oda vágotta, úgymond saját oldalának is, de engedjük el Fábrit.
De még annyit hadd tegyek hozzá, hogyha valaki esetleg nem is olyan viszonylag régiek, akkor Fábrinak vannak, szerintem az első ilyen teljes egész estés stand-upjai Magyarországon, a Vax Tura Gipszig és az Ótán Embaum, amik...
Burva Garnis, a karácsonyi anyaga, Istenem, egy gyönyörű.
Elképesztően jó cuccok, és így évente újra hallgatom őket, még apám vette meg őket, és gyerekkorom ezeket hallgattuk az autóban. Nagyon tudom ajánlani. Nem tudom, hogy honnan lehet megszerezni, de valahonnan biztos.
YouTube.
Gondolom fel.
Na, szóval Karmelitától kanyarodtunk el egészen Fábri Sándor magasztalásáig. Szóval itt járt... Igen, az Európai Bizottság elnöke, és akkor ennek kapcsán Zsolt vázolta azt, hogy most van magány, vagy nincsen magány, és kérlek, rezümézz nekünk ezt a dolgozatot.
Szerintem mi 2-3 harmaddal ezelőtt vitatkoztunk erről, talán, hogy mennyire lehet Orbánt elszigetelni, és akkor is arra jutottunk, hogy nem annyira. Hogy egyszer nem lehet elszigetelni egy uniós országnak a miniszterelnökét, meg egy NATO tagországnak a miniszterelnökét, mert vannak olyan intézményi dolgok, amikben egyszerűen kénytelenek vele együttműködni. Tehát amíg mi ezeknek a szövetségi rendszereknek a tagjai vagyunk, addig Orbán Viktort nem lehet igazán elszigetelni. Ennek ellenére azért már nem úgy néz ki minden, mint eddig. Ugye Orbán elkezdett akadékoskodni azon, hogy legyen-e olajembargó Oroszországgal szemben. Kifejezetten több időt kérnek, meg több pénzt arra, hogy ezt meg lehessen csinálni, de hogy elég ilyen flexibilisan változik a pontos követelés, mert volt itt már mindez, ugye Szijjártó külön követel dolgokat, helikopter megy el valahol a háttérben.
De még nincs benne a szobában.
Igen, gondolom nem hallatszik évként a mikrofonokból, csak nekünk. Szóval, hogy elég flexibilis az, hogy mit kérnek, Szijjártó meg az Orbán viszonylag különböző dolgokat mondanak arról, hogy mit szeretnének, de nagyjából egyébként vagy több időt, vagy több pénzt, vagy egyáltalán szeretnének szankciót. Amiben az lenne az érdekes, hogy Szlovákia és Magyarország azok, akiknek, akik most egy kicsit így akadékoskodnak ezzel kapcsolatban, szlovákok kevésbé, de ez azért érdekes, mert Szlovákiában és Magyarországon...
Hát mert mi szívnánk a legjobban, hogyha a életbe lépne a szankció.
Igen, de a lengyelek is óriásit szívnának, csak ugye a lengyeleknél ez a típusú orosz politika sokkal moralitás alapú, mint nálunk, és egyébként ugye mindig azt hiszem mondjuk a Petinek vannak ezek a mondatai, hogy a magyar érdeket képviseli Orbán.
Bető Péter főszerkesztőről beszélünk.
Főszerkesztő úrról beszélünk. És hogy szerintem nem csak ez a magyar érdek egyébként. Szóval most így nyilván nem jó úgy vitatkozni vele, hogy nincs itt meg a Danival, de szerintem a hosszú távú magyar érdek azért az is, hogy mondjuk Oroszország ne legyen a szomszédunkban, meg ne legyünk ennyire függőek az orosz energiától.
Ezt a kettőt nem lehet összesimogatni? Úgy, hogy ha már mi szívnánk a legnagyobbat, akkor ebben a helyzetben a magyar miniszterelnök mondja el színfalak mögött, hogy meg fogom csinálni, de cserébe azt kérem, hogy egy év, két év, öt év, és még valamennyi pénzt, és még más pakokat is kapjunk meg. Nem ez volna a magyar érdek, hogy mi az EU perifériájára sodródott, vagy mindig is ott lévő ország, kérjünk kicsikét többet, hogy gyorsabban zárkózzunk föl már, ha erre képesek vagyunk az uniós átlaghoz.
Abszolút. Egyébként szerintem tehát ez lenne a magyar érdek, hogy minél jobban megfelje ezeket támogatás, akkor minél kevésbé fáj a Magyarországnak, de azért megtörténjen hosszú távon. Azt szerintem már kevésbé a magyar érdek, hogy a MOL irgalmatlan pénzeket keressen azon, hogy a Szlovákiában és Magyarországon is a MOL tulajdona mindkét olajfinomító, ami érintett ebben az ügyben. A MOL most is brutális pénzeket keres azon, hogy egyedül, tehát hogy nagyon kevesen veszik az uránnyers olajat Európában, ők igen, iszonyú olcsón, és akkor, hogyha megkapjuk ezt a hosszabbítást, akkor évekig a MOL lehet az egyetlen olyan cég egész Európában, ami orosz olajjal kereskedhet.
Amiből föl lehet tartani Magyarországon, most én vagyok az ördög ügyvédje, a 480 forintos benzint.
Igen, föl lehet. Szerintem abból még bőven föl, tehát, hogy az jóval több.
380?
Nem, igen. Én nem vagyok benne biztos, hogy a MOL-nak a vállalati profitja az feltétlenül egybeesik a magyar érdekkel, vannak olyan részek, ahol igen, de mindegy, ez részletkérdés. Az lenne nyilván a jó, hogyha ez meg is történne utána, és az Orbán fej is meg, viszont az mutatja legjobban, hogy mi változik, hogy ma reggelre már elkezdtek azért eléggé tiltakozni más országok diplomatái, hogy így nem biztos, hogy azért azok után, hogy így most indítottuk el a feltételességi mechanizmust Orbán ellen, meg nem adjuk oda a helyreállítási alapot, akkor most teletömnénk őket pénzzel azért, hogy végre szakadjanak el orosz barátjuktól. És ma reggelre meg már arról van szó, hogy lehet, hogy akkor az egész gázszankciót polcolják. És amiben meg tudtak egyezni együtt, azt megcsinálják, a gázszankcióval meg nem lesz semmi. És innentől meg változik az egyenlet, innentől nem az van, hogy Orbán Viktor több pénzt kér, és megfejli őket a szankciókért cserébe, hanem az van, hogy Orbán Viktor megfúrta a szankciókat Oroszországnak. Legalábbis kívülről mindenképpen ez látszik.
És az alapkérdés mégis csak az volna, hogy hova akarunk tartozni. Zsolthoz csatlakozom, tehát nyugathoz akar tartozni Magyarország, vagy nem akar a nyugathoz tartozni Magyarország.
És ez szerintem egy bizonyos ponton túl már nem is csak moralitás, meg ilyen értékítélet kérdése, bár egyébként az is, hanem nemzetbiztonsági kérdés. Tehát, hogy szerintem most ezek a döntések Kínával és Oroszországgal is kapcsolatban is, az utóbbi 2-3 évben, hogy angolul ez a securitized a kifejezés, tehát hogy biztonsági alapokra tették kereskedelmi alapok helyett. És mindenkivel ez van. Hogyha Kínával üzletelsz, ha Oroszországgal üzletelsz, az már nem szimpla kereskedelem, hanem az geopolitika és biztonság.
De nem az van nyilvánvalóan Orbán Viktor fejében, hogy amit lehet, fejünk le az euróról, de a vége az legyen, hogy legyen szankció.
Én nem vagyok benne biztos, hogy ő neki probléma lenne, hogyha nem lenne szankció. Egyébként. Szerintem az Orbán látványosan kevésbé hisz a szankciók működésében. Én a tegnapi első kézbőlben 20 percen keresztül beszéltem nagyjából arról a...
Ez egy másik podcast.
Ez egy másik podcastunk, a Zsomborra, hogy ezek a szankciók...
Pál Zsombor szerkesztőről beszélünk.
Köszönöm. Az élő lábjegyzet a szavaim mellett. És igen, szóval, hogy ezek a szankciók működnek, de látványosan a magyar kormányban kevésbé hisznek. Tehát például a Kövér László is, aki ugye nem dönt valójában a magyar kormánypolitikáról, de ő is azt mondta, hogy ezek fölöslegesek, és nekünk ártanak. Egyébként a valójában a legtöbb hozzáért ember szerint ez nem így van, egyszerűen a gazdasági szankciók azok ennél hosszabb időtávon működnek. De működnek, és látszik is egy csomó jele arra, hogy működnek. Oroszországra jobban működnének gáz- és olajvásárlások nélkül.
De ha meg nincsen szankció, akkor ugye abból az nő ki, hogy egyik oldalról próbálja szutyogatni az nyugati világ Oroszországot a háború okán, miközben pedig tolja be a nyugati világ az olaj- meg gázvásárlással, finanszírozza Oroszország ukrajna elleni
háborúját. Egyébként szerintem valamilyen módon lesz ilyen, tehát hogy egyszerűen ezt nem tudják tovább csinálni. mert ők is rájöttek arra, hogy nem fizethetnek ennyi pénzt Oroszországnak. Tehát akik inkább vesznek drágábban olajat, meg gáz, meg bonyolultabban, de nem Oroszországtól. És ez egyszerűen előbb-utóbb össze fog állni a fejekben. Magyarország ugye ebben speciális helyzetben van, szerintem az Orbánt kevésbé zavarna, ha nem lenne szankció, a németeket is valószínűleg kevésbé zavarna, ha nem most lenne szankció, de ez egy nagyon rossz, tehát egy nagyon rossz, mi erre a szó? Nagyon gyengének tűnik tőle az EU, hogy bejelentették, hogy van szankció, aztán Orbán megfúrja, és ez szerintem nem jó jel.
Na, még van pár percünk a mai podcastból, a kormányalakításra utaltam már itt a legelején, hogy ugye múlt héten temettük Lázár János politikai karrierét, most pedig ugye egyrészt az MTI két napja, tehát szerdán azt írta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök megbeszélés folytatott politikusokkal a kormány átalakítása a Karmelitában, és ott volt a névsor is, Csák János, Gulyás Gergely, Lázár János, Nagy István, Nagy Márton, Navracsis Tibor, Palkovics László, Pintér Sándor, Rogán Antal, Semmilyen Zsolt, Szalai Bobrovici Kristóf és Varga Judit. Nyilván Varga Mihály meg nem volt ott, mert megyében foglalt.
Szijjártó
sem volt ott, így van. És emellett még, talán az, nem is tudom, hogy hol olvastam, de hogy körbejárt egy új szerkezeti ábra is
azonnali,
igen, a magyar sajtóban, vagy a kormánykörökben, amiben egy egészen új struktúra látszik körvonalazódni, akkor ennek a struktúrának a felvázolására felkérem egyik beszélgető társamat.
Te emlékszel konkrétan? Hát, neked tudt, hogy föl van írva.
Még inkább koncentráltabb maga a struktúra, mint korábban.
Lennének most. És minisztériumok és azok közül lebegőzve. Szerintem ugye mi a legérdekesebb az egészben, hogy 7 gazdasági típusú minisztérium lenne a mostani pletykák szerint, ami szerintem talán már a hatékonyság kárára is mehet, hogyha ennyi gazdasággal foglalkozó ember tereszt egymást a kormány.
Igen, de egyébként vannak ilyen visszatérő elemek, ugye az első, vagy a második, a 2010 után volt az a felállás, hogy volt egy gazdasági minisztérium, ugye, és volt egy fejlesztési minisztérium. Nekem most kicsit ez a Nagy Mártonnak a beemelése, szintén ez a gazdaságfejlesztés, tehát hogy, és szerintem érdekes, hogy úgy tűnik, hogy lesz egy nagyon hangsúlyos gazdaságfejlesztési miniszter, vagy egy ilyen gazdasági gondolkodó a kicsit ilyen bérszámfejtő, szürke eminenciás Varga Mihály mellett, olyan, mint hogyha a Matolcsi György évek óta hullajtott kritikái valahogy célba értek volna a Vargával szembe. Ugye, hogy a Matolcsi azt írta a Magyar Nemzetben, meg a növekedés.hu-n már nagyon régóta, hogy az a baj a magyar gazdaságpolitikával, itt nyilván a Varga Mihály által vezetett pénzügyminisztérium gondolt, hogy nagyon költségvetés központú, és nincsenek benne víziók, nincsenek benne nagy ötletek, stb. Ez
még állandóan csak a számok. Meg
ez számok, hogy a államháztartás hiány. Ez nyilvánvalóan túlzó volt, de azt azért jelezhette, hogy ez a fajta vízió, vagy legalábbis az erről szóló kommunikáció az a kormányból így kiszorult, és most kicsit olyan, mint hogyha a Nagy Márton erre a szerepkörre is jönne.
Ja, Nagy Mártonról egyébként Szalai Bálint volt kollégámnak, még az Indexen volt egy tök jó
színes figura.
Cikk, ezt nagyon ajánlom, ezt a cikket tegnap küldtem át a Gergőnek, és elképesztően szórakoztató részletek vannak benne, hogy rugatja ki a saját főnökeit, és hogy veszi át a hobbiukat, szóval nagyon tehetséges és törekvő ember.
Nyilvánvalóan olyan komoly képességekkel is rendelkezik a szakterületén.
Senki nem vádolja azzal, hogy buta lenne, tehát hogy mindenki szerint.
Sőt. Kapos.
És ugye a Varga Mihály egy nagyon konzervatív ember gazdaságpolitikai szempontból.
Meg hát egy kommunikáció szempontból remekül eladható arc. A főkönyvelő. Hát abszolút.
Ja, abszolút.
Nem egy igen. Színes figura. Hát soha nem fog Orbán Viktornak a babírjaira törni. És
egyébként. Ezt nem tudom, tudjátok, milyen? Hol a Slayer, meg nagyon, ja, igen, nagyon szereti a metát.
De ez nem látszik rajta.
Abszolút nem látszik.
Ha látszana rajta, akkor nem lenne kormánytag.
Ja, de egyébként, tehát, hogy valójában a Nagy Márton sem annyira, tehát ő is egy viszonylag konzervatív ember, azért a jegybankban nőtt föl, ott általában nem a nagy álmodozók nevelkednek ki, csak jobban eladható, bátrabbnak tűnő ötletei vannak, amik még vállalhatóak.
Vajon mi változott most, hogy ez új struktúra jön? simán csak, hogy történjen valami, azért kavarta meg Orbán Viktor a kártyákat, vagy van valami belpolitikai, vagy külpolitikai kényszer arra, hogy át kell a struktúrát
tudja, alakítani. Az biztos, hogy itt néhány szereplőnek azért, tehát hogy látszott, hogy a Kásler az nem alkalmas, tehát hogy nagyon gyengén muzsikált.
Stopp. Akkor miért volt a Kásler eleve? A Káslerről lehetett tudni eleve, hogy
nem tudom.
Hát ugye, nekem a legkönnyebb én kérdezett,
olyan, hogy szerintem gyorsan, a Káslerről gyorsan kiderült, hogy nem alkalmas, csak ugye Orbán Viktor nem szeret hozzányúlni a kormányához, vagy nagyon ritkán vannak
ilyen ciklus. Nem tudott most, hát ugye fél időben voltak olyan pletykák, hogy cserélni akartak Káslert, csak az Orbán nem szeret akkor cserélni embereket, amikor botrányaik vannak, hanem kicsit később is ráér. És ezért ugye minden fél időben cserélt eddig a kormányban, és most fél időben volt a pandémia csúcsa, és ezért nem tudott cserélni. És ráadásul pandémia csúcsán pont az egészségügyért felelős miniszter, az politikai arcvesztés lett volna lecserélni, akármennyire is rosszul.
Beismerték volna, hogy Kásler alkalmatlan, amiről beszélt az ellenzék, meg nem tudom.
De eleve egy alkalmatlan ember kell tudni, nem? Eleve gyenge embert akarta a 18-as új kormányalakításnál egy ilyen csúcsminisztériumnak az élőre
jutott. A Káslerről a korábbi legendárium szerint, amennyire én emlékszem, ott voltak olyanok, hogy ő mennyire rendbe rakta az onkológiai ellátást.
Szakmailag neki volt egy jó múltja.
Jó menedzsernek mondta.
Politikai múltja nem volt, és politika ereje meg hátországa sem volt.
Csák Jánosnak sincs.
Hát Jánosnak azért volt ő nagykövet, meg volt
a külföldön nagyobb politikai hátországa van, mint Magyarországon. Szerintem a Csák az alapvetően ugyanaz, mint a Navracsics, szóval ő a 2010-14 közötti ilyen throwback, hogy kicsit megnyugtassuk az EU-t, hogy akkor így hangnemváltás lesz, hogy berakjuk a Csákot, aki egy külföldön is vállalható ember. Egyébként ebből a szempontból a Szalai Bobrovnicki is az, aki szintén eladható külföldön, és ugye a Navracsics, aki mégis egy volt uniós biztos volt, és akkor nem csak a Szijjártók meg a Varga Juditok fognak
interjúkat adni.
Őket már egyáltalán nem veszik olyan senki Brüsszelben. A Szijjártót ugye kénytelenek valamennyire, mert a Szijjártónak van saját
mozgástere. Nem veszik olyan a Szijjártót, azt gondolod? Abban a székben ülve Pető Péter a múlt heti podcastban pont azt fejtegette, hogy nagyon komoly képesség zajlik, van szerinte Szijjártóban.
De én ezt nem vitatom, és egyébként...
Kalá van becsülve.
Amúgy baromi jól szerepelt. Tehát megnézitek az ő nyugati sajtóban adott interjúit, élőben is Kenny vágja,
és nem szórakoztató. Egyébként
nem verik meg, miközben eleve elvileg vesztes pozícióból megy be Nyugat-Európában, egy nyugat-európai tévébe, és nem tudják lecsapni.
Olyan környezetekbe megy az érő be, amik megnyerhető meccsek. Tehát, hogy nem véletlen, hogy nem tudom, nem a Magyari Péterrel ül levitatkozni, aki tud hatot visszakérdezni, hanem a Krisztin Amanpourral, akinek fogalma sincs a részletekről valójában, akármennyire jól készítik is fel. Tehát nem annyira tudják ezek a nyugati újságírók általában, most már felkészültebbek, mint korábban, de egyszerűen nem tudsz briefelni egy újságírót a teljes magyar politika történetről, és arról, hogy mikor, hogyan ferdít valaki. És jó kommunikátor a Szijjártó, én a nem veszik komolyanra azt gondolom, hogy azt értem, hogy a Szijjártó nyugaton Lavrov legjobb barátja. Varga Judit meg azt mond, amit akar, tehát tényleg a... Nem tudom, szerintem egyébként valószínűleg a Koreperbe küldött ilyen nagyköveteinket, azokat komolyan veszik, mert azok nem politikai harcokon edződtek. Tehát, hogy amiket ők mondanak, azok valódi politikai viták tárgyai, és akkor amiket Varga Judit mondta.
Szóval miért van most újra kavarva ez az egész?
Igen. Hát bizonyos szereplők alkalmatlanok voltak, tehát Kásler, gondolom én a Benkő Tiborral se volt nagyon megelégedve Orbán. A másik meg az, hogy ezek a nyugatos arcok, vagy ilyen több ilyen nyugatos arcok a bevonás, az szerintem az is feltűnő. És hát van két úgy általában fontosnak tartott szakterület, az egészségünk meg az oktatás, ugye, ami a hírek szerint Pintér Sándor alá fog tartozni, és hát ez innentől kezdve szerintem ezt se kell nagyon magyarázni, hogy ez akkor mennyire lesz lerakva, én nem tudom hova, a pincébe ezeknek a területeknek a jelentősége a következő 4 évben, ami szerintem egészen...
Nem.
Azt gondolod?
Nem. Ez egy megoldó típusú ember, még hogyha nem is úgy oldja meg, ahogy azok szeretnék, akik oda mennek. Tehát ugye egy nem szívesen tárgyalnál vele, hogyha te lennél a
biztos, de szakszervezet. Oké, akkor kérdezek egy nagy naívat, tehát azt el tudjátok képzelni, hogy tehát a magyar egészségügybe valamit rendbe tenni, javítani, azt lehetséges úgy, hogy egyébként ezt a elképesztően bonyolult területet, nem tudom, valamilyen szinten nem látod át.
De hát ehhez ért a struktúrák működtetéséhez ért a Pintér. Nagy kérdésed, bocsáss meg Zsolt, a nagy kérdés szerintem az, hogy végre Magyarország eljut-e addig, hogy belepakolja az egészségügybe, az oktatásba, a két stratégiai ágazatba azt a pénzt, amit bele kell pakolni. Ugye a pandémia előtti időszakban Magyarország az EU sereghajtója volt a GDP arányosan az egészségügyben, meg talán az oktatásban is utolsó háromban voltunk fordított összeget tekintve, ami ugye onnan nézve, hogy Magyarország GDP-je mondjuk nagyjából az egyfőre eső GDP-je harmada annak, mint ami mondjuk Németországban van. Ez borzalmas adat. 4,5% volt talán a GDP-ből az egészségére fordított összeg. Tehát egy magyar ember nagyjából 12-tel annyiból gyógyult a magyar egészségében, mint egy német ember, vagy hát egy osztrák ember. Tehát ha pénzbe megy, akkor azt valahogy jó helyre kell tenni. Kis mozgások már vannak, mondjuk az orvosbéreknek a növelése.
De és pont az orvosok bérrendezése, az erre nem emlékszem pontosan, hogy kinél volt, de ezt nem a Pintér tárgyalta le? Az orvosbéremelést végét. Nem tudom, mindegy, ez nem vagyok benne biztos.
Égess be bennünket itt a podcast végén, az ilyen kérdések, de légy szíves.
De szóval nem minden van azért fölírva azokra a papírokra a világon.
Na szóval Pintér, mert annyi érvet tudok fölhozni, hogy ő mégis az bebizonyította, hogy képes struktúrákat működtetni, és képes egy, ugye maga az egészségügy is egy alapvetően katonai jellegű szervezet, ott aztán parancsuralom van, az más kérdés, hogy optimális, hogy kéne tudnia valóban, kéne ismernie az alját is a miniszternek, hát egy ilyen rendszer.
Közoktatás problémáit.
És ugye az tökre látszik már az orvosbéremelésekből is, hogy eddig se ismerték pontosan azt, hogy mik a problémák. Tehát az van, hogy amikor az orvosoknak megemelték a fizetését, ez most csak egy ilyen, ilyen érzékeltető példa, hogy az orvosoknak megemelték ugye az eddigi fizetését, nem tudom, az ötszörösére, és akkor kiderült, hogy hiába mondták eddig az orvosok azt, hogy az ötszörösére kéne megemelni a pénzüket, valójában a tízszeresét keresték.
Azért nem volt az ötszörös.
Van azért, ahol az ötszörös volt. Ezt most én orvos származású vagyok, úgyhogy ezért nagyon értek mindenhez, ami az orvosok kapcsolatos. Ez nyilván nem igaz. De hogy jelentős bér, nem ötszörös, de sokszoros béremelés volt azért egy csomó helyen az orvos társadalomban, és kiderült, hogy mondjuk nem tudom, az ilyen kiskapukon, meg egy csomó mindenen keresztül valójában ennél jóval többet kerestek az orvosok eddig, és ugye ezeknek a pluszizeknek, ami szerintem egy tök értelkelhető dolog, hogy mondjuk ne használják a magánpraxisukra az állami infrastruktúrát, ezeket a részeket levágták róla. És most kiderült, hogy az orvosok így valójában ugyan legálisan, de kevesebbet keresnek, mint
eddig. Hát most belemernénk abba, de az már egy másik podcast témája, hogy a paraszolvencia elvételével milyen zuhant le a műtéti hajlandóság a profok, igen, körében, és hogy ugye korábban egymásnak a sarkára léptek, hogy műtéti órát kapjanak, ehhez képest most meg inkább adminisztrálnak is engedik a fiatalokat, hogy
ami nem
hadd tanuljanak. Hát bonyolult, rettentő bonyolult.
Egy gondolatom még lehet, mielőtt
Miklós befejezi mielőtt a
podcastot. Én pont gondolkodtam azon, hogy, így hogy az miért van, hogy az oktatás például, meg nyilván az egészség is ennyire mosohán van kezelve itt a 2010 óta.
Hogy? Meg urvasokba kerül azért.
Urvasokba kerül, és az van, hogy szerintem azt ők tudják, vagy érzik, hogy igazából akit mondjuk zavar, azt, hogy a közoktatás milyen minőségű, tehát ez konkrétan úgy néz ki, hogy zavarja, hogy a gyereke milyen közoktatást kap, az a saját zsebből ebbe hozzátesz. Tehát elküldi magánórára, elküldi magániskolába, esetleg elküldi külföldre. Tehát az valamilyen szinten áldoz rá, és amúgy ez így van 20 éve is, tehát csak ezt így nem szoktuk hozzátenni. Tehát, hogy kialakult a magyar társadalomban egy olyan íze, hogyha alsó középosztálybeli vagy, plusz onnantól felfele, te egyszerűen áldozol arra, hogy a gyereked, nem tudom, 8-9 éves kora után, nem tudom, jobb nyelvoktatást kapjon, korrepetálásra járjon, stb. És hogy ez a magyar társadalomban be van árazva. Akit zavar, az úgyis beletesz, és valószínűleg az egészségügynél is így van, úgyhogy ebből lehet, hogy a különböző közvéleménykutatások, meg ilyen szondáztatásoknál az jön ki az Orbánéknak, hogy ez tulajdonképpen, szóval ezzel együtt ér a magyar lakosság, ilyen zsörtlődik rajta, de tulajdonképpen ezért így nem megy ki az utcára, és azért vannak így kezelve ezek a területek, nekem ez csak egy hipotézisem.
De most csak elérkeztünk még egy ilyen 30 podcastot felölelő témához, amiért egy baloldali érzékenység embernek a lelke el kell sikoltozni, az, hogy nyílik az olló, és láthatóan Magyarország két részre oszlik. Azok, akik meg tudják fizetni azt, hogy a gyerekei minőségi iskolába járjanak, és akik meg tudják fizetni azt, hogy ne hónapokat kelljen várni egy vizsgálatra, hanem elmegy a maszekba. Ebbe az irányba tartunk egyértelműen. Aki szegény, annak sokkal rosszabb lesz. Aki jó módú, vagy aki valahogy meg tud kapaszkodni, egy magasabb szinten van munkája például.
És ugye ott
az pedig viszi át a pénzét a magánellátásba, ami mondom baloldali emberként rettenetesen hangzik.
Ez jobb oldali emberként is rettenetesen
hangzik. Igen, és egyébként az érdekes, hogy ebből a jelenségből a baloldal vagy az ellenzék nem tud politikai tőkét kovácsolni.
És nem véletlen egyébként, bocsánat, hogy azért nem tud politikai tőkét kovácsolni részben, ahogy ki lett találva a struktúra, nem véletlen, nincsen külön minisztérium egyébként az oktatásnak és az egészségügynek, nem véletlen, hogy a Giga minisztériumon belül legfeljebb államtitkári, és hamarosan akár főosztályvezetői szintre vannak ledelegálva, mert ha egy főosztályvezető belebukik valamibe, vagy egy államtitkár belebukik valamibe, annak nem az a politikai súlya, mint ha egy miniszter bukna bele valamibe.
Ez az a pont, ahol le kell kapcsoljuk a villanyt. Ha már úgy is kezdtük, hogy nem világított a 24 pontú logó, akkor egy perc múlva ismét nem fog világítani. Mi elköszönünk, jövő héten pedig folytatjuk a 3/3-at.
Ez a 3/3, a mi választásunk. A 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsora.